Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Erdélyi Főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A székely származású nemes család Erdély legrégibb familiáinak egyike, és a gróf Mikó családdal egy közös törzsből ered. A Veselényiek történelmünk kiemelkedő családja, Veselényi István, a naplóíró, a zsibói bölény, az árvízi hajós, idősebb és ifjabb Veselényi Miklós történelmünk legfontosabb eseményeinek szemtanúi és alkotói voltak. Témánk a haza mindenek előtt, a nemes és a Veselényi családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma is időt szakít az Erdélyi Főnemességnek.
Örvendek, hogy újra itt lehetek. Szép jó napot kívánok, szerkesztő úr, szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Egy héttel ezelőtt nem sikerült a Mikó családdal, egy tőről származó nemes családról beszélnünk, tehát ma ezt meg kell tegyük, róluk is szót kell ejtenünk. Ők ugye Erdély kevésbé ismert, kevésbé kutatott családai közé tartoznak, ezért is gondolom, hogy érdekes lesz róluk beszélni. Ugyanakkor még fogunk beszélni a Veselényiekről is, ugye a Veselényieket annál többen ismerik. Ki ne hallott volna a Nyírő József által megírt Veselényi Miklósról, a zsibói bölényről, vagy Széchenyi barátjáról, az árvízi hajósról, ifjabb Veselényi Miklósról, ugye apa és fiáról beszélünk. A családnak azonban előttük és utánuk is voltak kiemelkedő tagjai, úgyhogy róluk is szót kell mindenképpen ejtsünk ma.
Kálmán úr, folytatásképpen tehát megkérjük, hogy mondjuk el, vázoljuk fel a hallgatóknak azt, hogy voltaképp kik is a nemes grófok.
Hogy az előbbiekben, és hát a múlt adásban is említettük, hogy ugyanarról a törzsről származnak a Mikó családdal. Bencenc, vagy Vince fia, Domokos, őt tartják a család ősének. Az ő ők unokája Bálint használta először a nemes nevet 1459-ben, amikor részt vett a Meggyesi diétán, mint sepsiszék követe. Később Nemes Tamás a fejedelmi tábla ülnöke, háromszék főkapitánya, Nemes János pedig a fejedelmi tanács tagja, táblai ülnök, háromszéki főkapitány és többször is portai követ. Írt egy naplót, amely az 1651-1686 közötti periódust öleli fel. Most a család a grófi rangot Mária Terézia uralkodása idején szerezték, ugyanúgy, mint a Mikók, tehát 1755-ről beszélünk, ebben az évben Ádám és Ferenc szereztek grófi rangot. Na most Ferencnek az ága azonban a 19. század végén kihalt.
A nemes família fontosabb tagjai időszerűen a 18-19. Századokból.
Igen, néhány képviselőt választottam ki. Mindenképpen meg kell említeni Nemes Ádámot, a grófi rangszerzőjét, aki a királyi tábla elnöke volt, és a másik rangszerzőt, Nemes Ferencet, aki táblai ülnök volt. Ugye, ahogy elhangzott már, ez az ág, tehát Ferencnek az ága a 19. század végén kihalt. Ugyanakkor még a 18-19. Század fordulójáról kell említeni egy Nemes Ádámot, aki főkormányszéki tanácsos, kincstartó, a diéta elnöke és 1816-ban az Osztrák Nemzeti Bank első kormányzója lett, igaz, hogy rövid ideig, tehát körülbelül egy éven keresztül 1817-ig. Meg kell még említenünk Nemes Jánost, aki Felsőfehérvár megye főispánja és 1847-ben a gubernium alelnöke lett. És említsünk meg egy hölgyet is, habár ő házassága révén lett a nemes család tagja, Ransoné-Villé Eliza Ausztriába vándorolt francia arisztokrata családból származott, és hát a férje gróf Nemes Nándor, akinek 1894-ben bekövetkezett halála után nem tért vissza szülőföldjére, és főleg Budapesten élt. Gyermektelen özvegysége idején életét kizárólag a művészetnek és a művészet pártolásnak szentelte. Tanárai voltak olyan neves művészek, mint Franz von Lenbach vagy Heinrich von Angeli. 1876-tal kezdődően Münchenben és Bécsben állították ki a képeit. Nemes Eliza festményei között találunk csendéleteket és interjőr képeket is, azonban művészi tevékenységének nagy részét a portré műfajában alkotta, és parlamenti képviselő férje politikai szerepvállalása is segíthette őt abban, hogy néhány kiemelkedő közéleti személyiség arcképét is elkészítette, mint például Deák Ferencét, Csáky Albinét, vagy éppen Liszt Ferencét. A festőnő halála után 1899-ben a műcsarnokban mutatták be a hagyatékában fennmaradt több mint 240 művét. Azt is el kell még mondani, hogy egy alapot hozott létre fiatal művészek segítésére, és még 1885-ben tagja lett a Bécsi Írónők és Művésznők Egyesületének. És még hadd említsünk meg ebből a korszakból a család egy képviselőjét, Nemes Vince grófot, aki 1830-ban született, katonai pályára lépett, 1855-ben császári kamarás lett, végülis a hadsereget őrnagyi ranggal hagyta el. 1861-ben nőül vette Vodianer Mór báró leányát, Gabriellát, majd 1884 és 1897 között a magyar főrendi ház tagja lett, a máltai rend lovagja, és az Osztrák-Magyar Bank jelzálog hitelintézetének munkatársa, ugyanakkor a Budapest-Pécsi Vasút Társaság igazgatósági tagja.
Beszéljünk most a család 20. századi sorsáról és az épített örökségéről is.
A 20. században élt családtagok közül az előbb említett Nemes Vince fiait kell említsük. Kezdeném Nemes Albert gróffal. Ő 1866. november 18-án született Bécsben. A középiskolai és jogi tanulmányok befejezése után diplomáciai tanulmányokat folytatott, amelyeknek elvégeztével a monarchia diplomáciai szolgálatába lépett. 1890-ben Rómába kerül, mint attassé, majd Berlinben, mint követségi titkár, ezután pedig Konstantinápolyban, Belgrádban és Párizsban dolgozott, mint követségi tanácsos. 1908-ban rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter lesz, és hosszú ideig marad Párizsban. 1911-ben a külügyminisztériumban rendelték szolgálattételre, és osztályfőnöki címet nyert. Érdemei elismeréséül igen sok kitüntetésben részesült. Tudjuk azt, hogy 1903-ban a Lipót-rend lovagkeresztjét, 1907-ben a Ferenc József-rend középkeresztjét, és 1913-ban a Szent István-rend középkeresztjét kapta meg. A világháború kitörésekor Rómában teljesített szolgálatot, 1916-ban pedig württembergi nagykövetté nevezték ki. Az őszi rózsás forradalom után birtokaira vonult vissza, majd 1920-ban visszatér a diplomácia szolgálatába, és mint meghatalmazott miniszter utazik Rómába 1921-ben, és 1926-ig tölti be a nagyköveti funkciót, amikor nyugalomba vonul. 1901 és 1918 között a magyar főrendi ház tagja, majd 1927. január 22-én kinevezik az újonnan létrejött magyar felsőház tagjának, és hát végül is itt tevékenykedik egészen 1940-ben bekövetkezett haláláig. Néhány szó a családjáról. Olaszországi tevékenységének köszönhető, hogy nem csak felesége volt olasz származású, hanem két leánya is olasz arisztokratákhoz mentek feleségül. A neje Carolina Spalletti Trivelli grófnő, leányai pedig, ahogy mondtam, két olasz arisztokratához mentek feleségül, Giulia Antici Mattei Guido herceg felesége lett, Ilona pedig Carlo Caffarelli felesége, aki különben a máltai lovagrend magyarországi nagyköveteként tevékenykedett. Nemes Albert testvéréről szóljunk két szót, Nemes János grófról van szó, ő 1863-ban született Bécsben, jogi tanulmányokat végzett, tiszteletbeli jegyzője volt Nyitra, utóbb pedig Jász nagykun szolnok vármegyéknek, illetve a 6. Honvéd huszárezred tartalékos hadnagya. 1901 és 1918 között ugyanúgy, mint a testvére, a Magyar Főrendi Ház tagja volt. Ő elsősorban birtokaival foglalkozott, tehát közéleti szereplést nem igazán vállalt. Meg kell említeni még ifjabb Nemes Jánost, aki 1889-ben született Hídvégen. Középiskoláit a budapesti második kerületi főgimnáziumban végezte el, azután a Kolozsvári Tudományegyetemen hallgatott jogot, majd Berlinben folytatott gazdasági tanulmányokat. 1916-ban hívták meg a főrendi házba, majd ezután 1927 és 31 között, illetve 1939 és 44 között igazából főrendi házi póttag volt. Érdemes és érdekes megemlíteni még egy sportembert a 20. századból, Nemes Vince grófról van szó, aki kitűnő teniszező volt többek között. Így például tudjuk azt, hogy 1929-ben például harmadik lett a debreceni teniszversenyen, majd 1930-ban ő képviselte Magyarországot az Ótátra-Füredi teniszversenyeken, de ugyanakkor még ugyanabban az évben ott van a Balatonföldvári versenyeken. 1931-ben egy csehszlovákiai turnét tesz, ugye különböző versenyeken találjuk ott nevét, 1931-ben Nyíregyházán szerepel, ugyanakkor ugyanabban az évben Sátoralja új helyen is, és még érdekes megemlíteni, hogy emigrációja után az első elnöke lett az 1957-ben létrehozott San Franciscói Pannonia Sportklubnak. A család birtokairól sajnos vajmi keveset tudunk. A családnak Bodolán és Hídvégen voltak birtokai és kastélyai. A bodolai kastély valamikor a 19. században épülhetett, azonban majdnem semmit nem tudunk a történetéről, sajnos nagyon-nagyon elhanyagolt állapotban van napjainkban. Az ősi birtokon Hídvégen lévő kastély egy részét lebontották a 20. század második felében, a létező épület a 19. század elejére datálható, és még azt tudjuk, hogy talán gróf Nemes János átépítette a 19. század végén, ma öreg otthonként szolgál. A család tagjai élnek ma is, létezik a család Magyarországon, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Németországban.
Történész úr, az erdélyi főnemesség második felében mutassuk be a Veselényi családot is.
A család származására vonatkozóan el kell mondani, hogy voltak olyan történészek, akik Csehországban keresték a család eredetét, sőt erre még a 19. században egyes családtagok is rájátszottak. Amit biztosan lehet tudni az, hogy a család Nógrád vármegyéből származik, nevét egy Veselénynek nevezett helyről vette, tehát egy pusztáról beszélünk, tehát már pusztaként említik ezt a helyet már a 18. században. Az első, aki fontosabb szerephez jut a családban, az Veselényi Farkas volt, aki 1562-ben szerepel Széchény várának ostrománál, és 1567-ben Szádvár ostrománál, hát igazából a várat védelmezi. Első Farkas fiainak köszönhetően két ága jött létre a családnak. Első Miklós, aki Szapolyai János király alatt hadakozott, utóbb már János Zsigmond alatt 1568-al kezdődően Erdély ítélő mestere. Tőle származik különben a család gyekei ága, amely azonban unokájában Boldizsárban kihalt 1646-ban. Miklós unokatestvére Ferenc Bekes Gáspár híve volt, és részt vett a Szentpáli csatában 1575-ben. Ezután Bátor István kegyelemben részesítette, főkincstárnok lett és megkapta a hadadi uradalmat, melyről az ág az előnevét is vette. Bátor István orosz ellenes hadjárataiban kitüntette magát, ezért bárói rangot kapott 1582-ben. Felesége Szárkándi Anna, akitől két fia maradt, István és Pál. Na most István középszónok vármegye főispánja lett, különben méltóság, amelyet édesapja is viselt, és hát ettől kezdve majdnem családi örökségként viselték a család különböző tagjai. Felesége, az ő felesége Dersi Kata, akitől Ferenc nevű fia született, ez a Ferenc füleki kapitány, majd 1655-től Magyarország nádora, Jászkúnak kapitánya, valóságos belső titkos tanácsos, Pest, Pilis és Solt és Gömörvár megyék főispánja, aranygyapjas vitéz. 1644-ben Szécsi Mária segítségével elfoglalja Murány várát, hogy ennek a történetét udvari embere Gyöngyösi István írja meg. Ez a mű 1664-ben jelent meg nyomtatásban, címe ugye Marssal társalkodó Murányi Vénusz, és hát ebben ugye egy picit ilyen mitológiai magaslatokba emeli a történteket az író, ahol nagy szerep jut Vénusznak, aki Kupidó segítségével egymás iránti szerelemre gerjeszti a váratostromló hadvezért és a vár birtokosát, Szécsi Máriát, tehát a vár elfoglalása nem csak egy haditett, de igazából egy szerelem beteljesedése, hiszen ugye házasság lett a vége. Veselényi Ferenc különben 1646-ban grófi rangot kap harmadik Ferdinánd császártól. Nem szabad elfelejteni, hogy létezett egy veselényi féle összeesküvés is, amely 1664-ben kezdődik a vasvári béke után. Ugye a nemesi ellenzék úgy gondolta, hogy a bécsi kormányzat elárulta a török ellenes törekvéseiket, ezért a francia királlyal szövetkeztek Bécs ellen. A szervezkedés élén először Zrínyi Miklós állt, azonban 1664-es halál után Veselényi került az élére. A találkozókat rendszerint ennek Murányi várában tartották, Veselényi azonban 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés folytatódott természetesen egészen leleplezéséig, és vezetőinek, Zrínyi Péternek, Frangepán Ferencnek és Nádasdy Ferencnek a kivégzéséig. Veselényi Ferenc házasságaiból különben két fiú született, de egyiknek sem voltak leszármazottai, úgyhogy ez az ág kihalt. Visszatérve első Veselényi Ferenc fiaihoz, Istvánhoz és Pálhoz, Páltól származik a család másik ága, Pál 1612 és 1613-ban Erdély kincstárnoka volt, az ő neje Gyulafi Zsuzsanna, a fia István középszolnok vármegye főispánjaként tevékenykedett, az ő nejétől Lónyai Annától született második Pál, aki tábornok, a tököli féle lázadás egyik vezetője, és az ő nejétől Bildi Zsuzsannától születik István nevű fiúk, a későbbi naplóíró.
A következő percekben beszéljünk a zsibói Bölényről, idősebb Veselényi Miklósról és a család 18. századi történetéről.
Az előbb említett Istvánt 1699-ben Középszolnok vármegye főispánjának nevezték ki. A Rákóczi szabadságharc kitörésekor kénytelen volt Nagyszebenbe menni, ahol az események teljes időtartama alatt tartózkodott. Ekkor írta a naplóját, amely az 1703-1708-as periódust öleli fel. Bánffy György gubernátor 1708-as halála után tagja lett az Erdélyt kormányzó úgynevezett deputációnak, és ennek vezetője is volt 1710 és 1713 között. 1715-ben az országgyűlés és a királyi tábla elnöke lett. Ugyanakkor 1725-ben megerősítették bárói rangját. A felesége a Bánffy György gubernátor leánya Kata volt, tőle származott két fia, Ferenc és István. Veselényi Ferenc Középszolnok vármegye főispánja, császári királyi kamarás és a nagyenyedi református kollégium főgondnoka volt. A másik fiú István a kolozsvári református egyház és iskola főgondnoka, ő 1758-ban hunyt el. Felesége volt báró Daniel Polixénia, akiről a múlt adásban beszéltünk, és az ő fiúk végül is Miklós, aki 1751. december 9-én született. Ahogy Nagy Iván fogalmazott, óriási testi erő véghetetlen lelki erővel párosult, lovakkori jellem záblátlan indulatoskodással. Az édesanyja különben fájdalommal mondta, hogy Miklós előbb parancsolt, mint engedelmeskedett. A kolozsvári református kollégiumban kezdte tanulmányait, majd édesapjához hasonlóan katonai pályára lépett. 1781-ben kerül sor arra a konfliktusra, amelyről különben már a Hallerekről szóló műsorunkban beszéltünk, ugye amikor Gorbói szomszédja, gróf Haller János, befogadta két elszökött lovászát, és kérése ellenére sem küldte vissza őket, amiért Veselényi 500 felfegyverzett paraszttal és 12 hajdúval szabályos háborút indított ellene. Ennek eredménye, hogy 1785-ben börtönbüntetésre ítélték, 4 évig raboskodott Kufstein várába, 1789-ben kegyelemmel szabadult. Szabadulása után szerepet vállalt az országgyűlés munkálataiban, és 1791-től egészen 1809-ig állandó tagja volt az erdélyi diétának, a nemesi ellenzéket erősítve. Most fontos kiemelni az erdélyi színjátszás érdekében folytatott tevékenységét, különben ő is írt színdarabokat. Utóbb Közép-Szolnok vármegye főispáni helyettese lett, meghalt 1809. október 28-án. Na most feleségem, Cserei Ilona, akivel 1777-ben keltek egybe, tőle született Miklós nevű fia, ugye később árvízi hajósként ismert Veselényi Miklós. Bár a Kemény Zsigmond a 19. század végén a idősebb Veselényi Miklós feleségéről írta a következőket. A veselények közt, akik a zsibói uradalmat bírták, idősebb báró Veselényi Miklósnak volt legviharosabb élete és lelkülete. Veselényi mellé az égtől őrangyalul vala rendelve egy zárda növendék, Cserei Helena, a szeretet, türelem és szenvedés neje. Mert ha féktelen szíve nem sodorta oly örvénybe, honnan még az ő óriási erejű karjaival sem lehetett volna kimenekülni, és neve, ha Erdély évlapjain fénnyel van körül sugározva, haj, e fény Cserei Helena könnyeiből ragyogott föl, és a menekülés a vadszenvedélyek örvényéből egy megsemmisített nőélet önáldozásainak árán eszközölteték. Csak Helena a nőhűség költői képe, az áldozó szeretet és eltitkolt aggályok martaléka járt mindig vidám és nyugodt arccal a háborgó jelenetek közt. Egy virágszál a meghalt boldogság sírjára ültetve, egy szent kereszt a tűzhányó hegy tetején, mely a vész óráiban a gondviselésre és az ég nyílt szemeire emlékeztet. Oltárkép a szenvedélyek keresztutain, mert a művész keze azért teremtett, hogy a mélyen csendes vonalak Isten elejével visszadöbbentsék a vadindulatokat, s a kitörtek, könnyekbe olvasszák föl.
A család legismertebb tagja, ifjabb Veselényi Miklós, következzen most az ő életrajza is.
Elhangzott, hogy Veselényi Miklós és Cserei Helena fiáról van szó. Ifjabb Miklós 1796-ban született, tanulmányait otthon végezte, házi tanítói Tőkés János és ifjabb Pataki Mózes voltak, a közpályát 1818-ban kezdi vármegye gyűléseken. Most 1821 és 22-ben Széchenyi István társaságában hosszabb utazást tett Franciaországban és Angliában. Visszatértük után az országgyűlés főrendi ellenzékének lettek a vezérei. Ifjabb Veselényi Miklós az 1820-as évek legelején kezdett jobbágy falvak helyzetével foglalkozni, áldatlannak és tarthatatlannak ítélte a jobbágyság helyzetét, és saját jobbágyai helyzetén próbált javítani. Személyesen oktatta jobbágyait a gazdálkodás javításának módszereire, közmaknárt állított fel, kisdedóvót szervezett, védte jobbágyait a katonafogások és a túlzott adóztatás ellen, a román jobbágyaival pedig anyanyelvükön beszélt. Miután Szatmárba birtokhoz jutott, az 1830-as pozsonyi diétán már a felső tábla tagjaként jelent meg, és hát ugye a reformmozgalom elismert vezetője lett. 1831-ben írta, de csak 2 évvel később Lipcsében jelent meg Balítéletekről című műve, amelyben a rendszert kritizálta. 1835 elején előbb az erdélyi, majd a magyarországi királyi tábla is perbe fogta. Előbbi, tehát az erdélyi, az 1835-36-os erdélyi országülés üléseiről készített naplónak a cenzúrát megkerülő terjesztése miatt, a magyarországi pedig az 1834. decemberében elhangzott nagykárói beszéde miatt. A perben különben a védője maga Kölcsey Ferenc volt. 1838-ban a pesti árvízben életeket mentett, ezért az árvízi hajósként emlegették már a kortársak. 1839-ben 3 évi fogságra ítélték, 1840-ben azonban kegyelem által szabadult fogságából. Zsibóra 1843-ban tért haza, és igazából 1848-ig Zsibón élt, mint Kolozsvár megye alispánya. 1848-ban majdnem vakon és betegen jelentős része volt abban, hogy a kolozsvári országgyűlés is kimondta Erdély unióját Magyarországgal. Ezzel tehát ugye a Magyarországgyűlésnek is tagja lett, de hát már 1848. szeptemberében Borbaországba, egy gyógyhelyre, Grevenbergbe utazott betegségét kezeltetni. El kell mondani azt is természetesen, hogy Veselényi a Zilahi gimnázium főgondnoka volt és több vármegye táblabírájaként is tevékenykedett. 1850. április 21-én halt meg Pesten. Egyed Ákos történész Veselényi Miklós munkásságát a következőképpen jellemezte. Veselényi Miklós személyisége már az 1830-as években messze túlnőtte a történeti Erdély határait, őt Magyarországon is a legnagyobb politikusok között tartották számon. Nevét a történeti források gyakran emlegetik Széchenyi és Kossuth neve mellett. És nem véletlenül, mert a magyar reformmozgalom programjának megfogalmazásában kimagasló szerepe volt. A Széchenyire majd Kossuthra gyakorolt hatását egyöntetően elismerte és elismeri a magyar történetírás. A róla szóló, vele foglalkozó, nagyra növekedett szakirodalom figyelme kiterjed a magyar nagypolitikát irányító személyiségekkel való kapcsolataira, üldöztetésére, a nemzetiségi kérdésben kialakított felfogására és a gazdasági gondolkodóra. Veselényi a legnagyobb magyar politikusok egyike volt. Senki nem ismerte fel olyan tisztán, mint ő azokat a veszélyeket, amelyek végül is Magyarország a magyar nemzet szétdarabolásához vezettek. 1848-ban az Unió és a polgári világ megteremtéséért küzdött, hogy a veszély elkerülhető legyen. Nem véletlen, hogy Kossuth Lajos Veselényi Miklós tanítványának vallotta magát. Veselényi Miklós felesége Lux Anna volt, akivel 1845. november 20-án kelt egybe Zsibón, és akitől két fia, Miklós és Béla születtek.
Mi történt a családdal a 19-20. Századokban?
A Veselényi István Ferenc nevű fiától származó ág tagjai főleg középszolnok főispáni tisztét töltötték be, ez az ág a 19. század végére azonban kihalt. Az árvízi hajós fiai közül Béla 1847-ben született, ő Kolozsváron végezte a középiskolai, Berlinben pedig az egyetemi tanulmányait. Hazatérve gazdálkodott, híres sportemberként, vadászként tartották számon. Ő volt a szervezője a híres zsuki vadászatoknak, és haláláig a vadászmester tisztét is betöltötte. Természetesen a főrendi ház tagja volt, tenyésztett lovai külföldi versenyeken is futottak. 1904-ben halt meg az egyik vadászat alkalmával. Utódaival kihalt a család ezen ága. Most az árvízi hajós gyerekei közül Miklós 1845-ben született. Kereszt szülei olyan személyiségek voltak, mint Beötiödön, Klauzál Gábor, vagy éppen Deák Ferenc. Kolozsvári református kollégiumban tanult, majd testvérével együtt Berlinben folytatta tanulmányait, természetesen járt Angliában, Franciaországban, Németországban, és 1888 és 1903 között Szilágy vármegye főispáni tisztét is betöltötte. Elnöke volt a Szilágy megyei gazdasági egyletnek, gondnoka a Zilahi református főgimnáziumnak, a Szilágy szolnoki református egyházmegyének alapító tagja, az Erdély Magyar Köznörődési Egyesületnek. Somogyi Zsigmond 1903-ban így fogalmazott. A Szilágyság történet írója fogja majd részletezni egykoron a működések azon hosszú sorát, melyet ő áldásként hintett megyéjére, népére. És midőn a nagy Veselényi végrendeletének befejező sorában fölsohajt, erősen hiszem, hogy vérem gyermekeimben el nem fajuland, akkor azt mondhatjuk, hogy a dicső halott álma boldog lehet. Veselényi Miklós különben a főrendi ház tagja volt, és 1906-tól az egyik koronaőr tisztét is betöltötte. Bánfi Ágnessel kötött házasságából született három fia, Miklós, Ferenc és István, akik közül csak Istvánnak voltak fiú leszármazottai. Feleségétől, Józsika Ágnestől született két fia István, akit 1938-ban véletlenül saját édesapja lőtt agyon, és Miklós, aki 1937-ben Párizsban politika-tudományi oklevelet szerzett, a Pesti Napló és a Magyar Nemzet munkatársa, 1946-47-ben a Párizsi Követség sajtóattaséja, majd a Magyar Külügyi Intézet igazgatója, később pedig az Esti Hírlap és a Budapester Rundschau munkatársa, 1980-as halálával a Veselényi család fiúágon kihalt.
Mit tudunk a família épített örökségéről?
Itt ugye szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint a nemes családnál. Kezdeném a család két legfontosabb birtokával, Zsibóval és Hadaddal. A zsibói birtok első ura Veselényi Ferenc, aki 1584-ben kapta adományként hadadot és zsibót. A család 1778-ban kezdte el építeni kastélyát, pontosabban idősebb Veselényi Miklós megrendelésére. A munkálatok több mint 30 évig tartottak. Tudjuk, hogy dolgozott a kastélyon Franz Neuhauser, aki a kastély ebédlőjének vászonra festett vadász jeleneteit készítette el. A lovárdát 1771-ben építették, ugye itt a díszítés Johann Nachtigall kezemunkája. Az államosítás után a kastélyt különböző célokra használták, iskolai tantermek lettek a kastély szobái, tehát igazából általános iskola lett, majd később bentlakásos középiskola, volt itt pionírok háza, múzeum, természetkedvelő fiatalok kutató központja, az angol parkból botanikus kert lett, ami a tulajdonosokat illeti, az örökösök visszakapták a kastélyt, tehát mondhatjuk, hogy a család leszármazottainak a tulajdonában van, hát kivéve a parkot, amely továbbra is a botanikus kert egy része. A másik birtok Hadadnak a kezdetei ugyanúgy Zsibóhoz kapcsolódnak, tehát 1584-től birtokolja a Veselényi család. Ugye Hadadon létezett egy vár, na most a vár lerombolása után építették föl az új barokk rezidenciájukat a Veselényiek. Tudjuk azt, hogy Veselényi Ferenc 1761-ben kötött egyességet egy József Litzmann nevezetű bajor könyvesmesterrel. 1771-ben módosították a terveket, majd végül is 1787-re befejezték az épületet. A kastély az erdélyi barokk építészet egyedi példája, és hát a kastély ma magántulajdon is várja sorsa jobbra fordulását. Még meg kell említeni a Szilágy megyei Drág birtokát. Valahol az 1720-as években került a Veselények tulajdonába, pontosabban Veselényi Ferenc tulajdonába, és az itt látható épület magját egy 1620-as udvarház alkotta, amelyet úgy tűnik még a Kamuti család építetett. Na most a 18-19. Század fordulóján az akkori tulajdonosa, Veselényi István beépítette ezt a reneszánsz udvarházat egy klasszicista stílusú kastélyba. A munkák úgy tűnik, hogy valamikor 1816 körül fejeződtek be. A kastély károkat szenvedett az 1848-as események alkalmával, és ezután Veselényi 6. Ferenc végzett helyreállítási munkálatokat az épületen. Na most az államosítás utáni termelőszövetkezet, néptanács, rendőrös, művelődési ház, tornaterem is működött, sajnos napjainkban állapota egyre romlik. Meg kell még említenünk a Besztercenaszút megyébe fekvő Kékest. Itt a kastélyt Veselényi Istvánné Daniel Polixénia magyar Minerva építette 1761-ben. A 19. század végén átépítésen esett át, viszont azt is fontos elmondani, hogy viszonylag korán a magyar állam tulajdonába került, tehát például tudjuk azt, hogy 1888-ban már járási telekkönyvi hivatal működik az épülete, napjainkban mondhatjuk, hogy az állapota síralmas. Még megemlíteném a Komlódi kastélyt, amely ugyancsak Veselényi Istvánhoz és feleségez Daniel Polixéniához kapcsolódik, és mint a homlokzaton elhelyezett emléktábla tanúsítja, 1756-ra készült el. Faragványai 3 évtizeddel későbbiek, tehát 1786-ból valók, és Anton Schuchbauer keze munkáját dicsérik. Bíró József az 1940-es években Erdély egyik legegyénibb alakú barokk kúriájaként említette. Az államosítás követően a helyi állami gazdaság irodáinak adott otthont ma romos állapotban található. És még egy kastély, Óbrázsa, Fehér megyében, ez viszonylag későn került a család tulajdonában, az itteni kastély 1901-ben épült, a megrendelő az árvízi hajós fia, Miklós, aki Szilágy vármegye főispánja volt, és hát rövid ideig maradt a család tulajdonába, ugyanis 1921-ben a görög katolikus érsekség vásárolta meg, amely a Szeplőtlen Szív kongregációja apáca rendet telepítette ide. Az államosítás után természetesen elkobozták a kastélyt, napjainkban azonban újra a görögkatolikus egyház tulajdonát képezi.
Befejezésül a végső következtetések.
A Mikó és a Nemes családok ugyanarról a tőről származnak. A Nemes család tagjai közül többek között említettük Nemes Albert római nagykövetet, a főrendi ház tagját, Nemes Ádámot, az Osztrák Nemzeti Bank első kormányzóját, Nemes Vince bankszakembert, vagy éppen a 20. század egyik teniszbajnokát, aki ugyancsak a Vince névre hallgatott. és hát azt is megállapítottuk szomorúan, hogy a család épített öröksége a pusztulás szélére került Bodolán és Hídvégen. A veselények a 16. században érkeztek Nógrád vármegyéből. Veselényi Ferenc bátori István híveként kapta adományként zsibót és hadadot. A 17. században egy másik Veselényi Ferenc Magyarország nádora lesz, és rövid időre egy Habsburg ellenes összeesküvés vezetője. A család legismertebb tagjai idősebb Veselényi Miklós, aki Haller Jánossal való konfliktusa miatt kerül Kufsteinba, majd a nemesi ellenzék egyik alakja, és hát ezt az utat folytatja fia ifjabb Miklós, aki Széchenyi barátja, a magyar és erdélyi reformellenzék egyik legaktívabb tagja. Nagy szerepet játszott a jobbágy felszabadítás és az unió megszavazásában Erdélyben. Veselényi Béla, sportember, a zsuki vadászatok megálmodója, Miklós, Szilágy vármegye főispánja, a család utolsó férfi tagja ugyancsak egy Miklós, aki külügyi szakértő, újságíró. A család birtokai között van a két legfontosabb, természetesen zsibó és hadad, de beszéltünk a kékesi, a drági, az óbrázsai, illetve a komlódi birtokokról is.
Történész úr, köszönjük, hogy ezen a héten is velünk volt, köszönjük az értékes információkat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és a következő héten Hátszeg környékére zarándokolunk, a kendelfiekről és a nopcsákról fogunk beszélni.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi főnemesség. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történésszel a nemes és a veselényi családokról beszéltünk. Sajnos a műsoridőnk percei lejártak, így át kell adjuk a stúdiót. Vendégünk nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.